Oké. Mai nap egy olyan témát hoztam elétek, amit így Isten a szívemre helyezett, igazából egy igeszakaszított juttatott eszembe, és abból bontotta ki ezt az egészet, ez pedig az iránti, Isten iránti elköteleződés. Vagy Isten iránti odaszánás, ez az a témakör. Hogyha erről a kérdéskörről gondolkozunk, mondjuk, hogy elköteleződés, akkor tudtok mondani néhány példát, hogy mi iránt szoktak az emberek elköteleződni? Bármi. Foci csapat, igen, pardon? Házas, nagyon jó, köszönöm, igen. Egyéb? Nagyon jó, köszönöm, igen, munkahely. Más így nem nagyon. De tök jó példákat mondok, így van. és a munkahely példaként föl is fogom hozni majd nem sokára. És ha valaki igazán el van köteleződve valaki vagy valami iránt, akkor hogyan írnátok le azt az embert? Ő milyen? Megszállott? Értsük jól, igen. Pardon? Fanatikus? Lojális? Igen, köszönöm. Hűséges, köszönöm, igen. Megbízható, igen. Igen. Mielőtt még beleugranánk az Isten iránti elköteleződés témába, két gondolattal készültem előtte. Az egyik az, hogy az elköteleződés, ez mindig, hogy is mondjam, erőfeszítése jár. Sokszor lovagolok ezen a témán, hogy erőfeszítés, sajnos a hívő életben valóban sok minden erőfeszítése jár. De mondjuk nézzük egy példát, mondjuk a kapcsolatokat, mondjuk egy házasság. Tehát az ember házasságra lép valakivel, akkor utána az nem az, hogy na jó, ha már házasok vagyunk, akkor ennyi, tehát így hátradőltünk, már semmit, nem, azt a házasságot építeni kell. Ott bizony abba időt, energiát fektetni kell, építeni kell a házasságot. De nézzünk csak egy barátságot. Amikor az ember épít egy barátságot, abban időt, energiát kell belőlni, hogy abból legyen valami. Tehát rendszeresen találkozni kell, emlékszem mondjuk egyetemi évek alatt, pont a monitor mögött ülő jó barátommal, én nem tudom, hetente többször egész estés izéink, programjaink voltak, nyakunkba vettük a várost, és mindenféle csináltunk. Rengeteg energia és idő van benne ebben a kapcsolatban, ami látszik rajta. Tehát, hogy ez erőfeszítés. De nézzünk egy másik fajta példát, ezt mondjuk nem mondtátok, de most ember megnyitja az újságot, akkor elég sokat olvas a háborús eseményekről. Mondjuk Magyarország tagja egy katonai szövetségnek, az bizony erőfeszítéssel jár, konkrét pénzbe kerül, hogy tagja legyünk. Vagy pedig egy másik példát nézzünk, Efézus 6-ban ott mondja a léleknek a fegyverzete, ott azt mondja, hogy övezétek fel derekatokat az igazság szeretettel. Ez azt jelenti, hogy elköteleződünk az igazság iránt. Ugye, nem mindegy, nem megyek bele, mert akkor már most látom, nem ér véget délbe, de hogy az igazság iránti elköteleződés, az bizony azt jelenti, hogy néhány helyzetben az ember fölvállal egy véleménykülönbséget valakivel. Ezek mind erőfeszítéssel járnak. De az is egy nagy igazság az elköteleződés kapcsán, hogy nem szabad félni tőlük. Ne féljetek az elköteleződéstől. Egy olyan élet, amiben nincsen igazán elköteleződés, az így, hát így lehet élni. Most értsétek jól, nem akarok senkit depresszióba, de hogy igazán élni az életet úgy érdemes, ha az ember elköteleződik dolgok mellett. Úgy érdemes. Úgy érdemes. Ne féljünk tőle. Emlékszem, én is, hogy is van, mi mentem keresztül, amíg eljutottam oda, hogy a feleségemnek a kezét megkérjem. Nem fejtem ki, hasonló témakör. Mert ugye az embernek, ugye ez úgy működik, hogy van egy lövésem. Tehát, hogy így áll hozzá az ember. Ne féljünk az elköteleződéstől. Ezt most így a szívemben van, hogy ezt mondjam még egyszer, meg még kétszer, hogy ne féljünk az elköteleződéstől. Ne féljetek tőle. Ha megnézzük az embereket úgy általánosságban, egyébként ez tehát különbözőek. Tehát elhangzott, hogy fanatikus, elhangzott, hogy megszállott, amit abszolút jól értünk, jó értelemben megszállott. Aztán van, aki nem ilyen szavakkal írná le. Tehát, hogy igazából különbözőek az emberek. hogyha valaki elköteleződik, akkor milyen mértékben és hogyan köteleződik el. Például egy barátságnál is van olyan, hogy sőt, igazából matematikailag nézve mindig van az, hogy egy valaki jobban akar egy barátságot, mint a másik. Hogyha ez nagyon-nagyon különböző, akkor az olyan szokott annyira működni. Tehát nem tudom, mondjuk van, mondjuk ifjúságra tekintek, mondjuk iskolában valakivel barátkozni szeretnél, így próbálnál közelíteni felé, de ugye más, nem tudom, minden második üzenetre reagál, nem nagyon reagál, vagy nem tudom, találkozunk, oké, 3 hét múlva, 4 hét múlva, pedig mit csinál. Tehát ugye az embernek elmegy a kedve az egésztől. Különbözőek vagyunk. Különbözők az emberek, különböző mértékben akarnak, vagy tudnak elköteleződni. Nagyon általánosságban és absztraktú fogalmazok, ezért próbálok példákat mondani, hogy kicsit közelebb hozzam. És hát tegyük hozzá, hogy manapság ez nem egy népszerű téma. Manapság ugye a nagy szabadság, én ugye nem akarok elköteleződni, majd holnap meglátom, hogy éppen mit akarok. Na, ez megint egy csapda. Ez egy csapda. A nagy szabadságban az ember minden jóról nem marad az életbe. A végén. Egy példa, hogy akkor a munkára kicsikét áttérjünk. Például, ha hozzánk jön valaki interjúzni, és ránézek az önéletrajzára, és azt látom, hogy itt 9 hónapot dolgozott, aztán ott 10 hónapot, ott másfél évet, ott 3 hónapot, 5 hónapot, akkor így már ez körülbelül annyi piros zászló jelenik meg így a szemem előtt, hogy így, hát ezt hívják jobhoppernek, ugye, szép magyarul. Hogy az ember ez nem is tudom, igazából csak azért megy el valahova, hogy utána tudjon még több bért kialkudni magának, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen embereket nem nagyon szeretjük fölvenni, mert belefetszolunk fél évet, hogy betanítsuk, aztán már a bokron túl van, és akkor utána kezdhetjük előről. Tehát nem annyira szeretjük munkában sem. Na, tehát az elköteleződésben erőfeszítés van, ezt akartam mondani. Illetve még egy dolog így elém jött, hogy miért megnéznék az igazszakaszt, ami, na mindegy, az, hogy az elköteleződés igazából egy döntés. Az egy döntés. Eldöntöd, hogy valami mellett leteszed a voksod, vagy valaki mellett, és kitartasz. És kitartasz mellette. És azért mondom, azért fontos, hogy lássuk egy döntés, mert aztán az ember mennyire tudja ezt a döntését betartani, vagy mennyire tud úgy élni, hogy ezt a döntést tiszteletben tartja, fönntartja, az már egy másik kérdés. De, hogy is mondjam, nincs két egyforma nap, van, hogy az embernek rossz napja van, jó napja van, de ha én eldöntöttem, hogy én ez, akkor lehet, hogy jól csinálom, nem annyira jól csinálom, de én akkor is eldöntöttem, hogy ez. Ebben is van változatosság. De az elköteleződés egy döntés. És ebben itt vetődik föl valami, amiről a Biblia úgy beszél, hogy képmutatás. Tehát itt a képmutatás egy kísértés lehet, hogy az ember csak csinál valamit, mert azt gondolja, hogy akkor mindenki majd bólogat neki, és akkor el van fogadva mindenki más által, de igazából nincsen benne a szíve. Hogy van itt egy kísértés, hogy az ember színlelni akarja, hogy el van kötelezve, holott nincs. Megint általánosan fogalmazok, de végső soron az Isten kapcsolatnál fogok kikötni. Na jó, kössünk ki ott most. Tehát Isten ugye nem a cselekedeteinket akarja. Isten a szívünket akarja. Isten a szívünket akarja, mert tudja, hogy ha a szívünket megkapja, akkor megkapja a cselekedeteinket. Minden egyébet megkap. Isten a szívünket akarja. És itt tennék egy gyors kitérőt. Isten iránti elköteleződésről akkor van értelme beszélni, ha valaki már újjászületett. Akkor van értelme az egésznek. Ha valaki még nem született újjá, akkor először szülessen újjá. Először adja át az életét, adja át a szívét az Úrnak, és utána beszéljünk erről a dinamikáról. Ha pedig valaki még nem tudja, hogy újjászületette vagy se, azt szoktuk mondani, no problem, akkor ezt ma el tudjuk rendezni. Ma elmondunk egy imádságot, és akkor holnap már tudom, hogy én tegnap, már hogy holnap tegnap, azaz ma újjászülettem. Ha ebben még nem vagy biztos, először ezt kell elrendezni. Először ezt, és utána térjünk rá, hogy Isten iránti elköteleződés. Ha viszont tudod magadról, hogy újjá vagy születve, akkor ne fél szívvel szolgáld az Urat. Ne fél szívvel, hanem mindent adjál neki. Mindent adjál neki. És akkor most lapozom föl azt az igét, amit lehet, hogy már ki is találtátok, hogy melyik igaz, de én gyorsabb leszek, mielőtt még... Tehát a Róma 12 első két verse. Azt írja Pál Róma 12 elején. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Ez csak két vers, úgyhogy felolvasom még egyszer. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. És ahogyan szoktuk ezeket, tehát olvassuk az igébe ezeket az ilyen, hogy is mondjam, ilyen nagyon-nagyon-nagyon, tehát olyan igéket, amik az ember néha úgy érzi, hogy én fényévekre vagyok ettől, fényévekre. Többször elhangzott, el is fog hangozni, még sokszor fogom mondani, hogy ezt értenünk kell, hogy Isten sohasem olyat nem kér tőlünk, amit nem tudunk megcsinálni. Ha Isten kéri, meg tudjuk csinálni. Tehát nem az a kérdés, hogy ez megtehető-e, hanem az a kérdés, hogy hogyan. A jó kérdésre kell keresni a választ, hogyan. Tehát ezt meg tudjuk csinálni. Tehát, és ezt ne úgy olvassuk, hogy na, ma reggel már megint ezt meg azt csináltam, és szörnyenítő rengeteg. Ugye vasárnap reggelek jellemzően, aki templomba megy, tudja, hogy azok tele tudnak lenni konfrontációval. Én már csak mosolyogok ezeken. Na jó, ott helyben nem mosolyogok, de az ember így után fölismeri, hogy ez miért van. Ez miért van. Tehát ne úgy olvassátok ezt, hogy ez titeket megítéljen. Ne úgy olvassátok, mert nem, Pál apostolnak se ez a célja, ő kérlel, könyörög, Isten irgalmára kér, hanem azért úgy olvassuk ezt, hogy legyen ez egy cél, legyen ez egy célkitűzés, ami igenis elérhető. Vegyétek célba ezt. Ezt vegyétek célba. Na és akkor nézzük meg néhány részét ennek a két igeversnek. Azt mondja Pál, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Tehát áldozatul szánjátok oda a testeteket. Kezdjük ott, hogy az áldozat, az a dicsőítésnek egy formája. Az áldozat is a dicsőítésnek egy formája. Nem lapozom föl. Márk 14-ben van például úgy írja az ige, hogy a bűnös asszony megkeni Jézus lábát, emlékeztek, amikor azzal a nárdus kenettel megkeni, ami sokszorosan többet ér, mint amennyire Júdás elárulta Jézust. Ez az asszony megkente Jézust, komoly áldozatot hozott. Nagyon nagy áldozatot hozott ez az asszony, és ezzel dicsőítette Jézust. Ez egy dicsőítés volt, egy dicsőítésnek egy cselekedete volt. Együtt ment a kettő. És amikor dicsőítünk, akkor adunk valamit Istennek. Most is nem tudom, hogy imádságban mondtam, nem tudom, de szoktam imádságban is belefűzöm, hogy amikor Isten elé járulunk dicsőítésben, akkor adunk neki valamit. Tehát nem csak azért jövünk, hogy milyen szépek dalok, mennyire szeretünk énekelni. Nem csak ezért jövünk. Sőt, alapvetően nem ezért jövünk. Dicsőíteni lehet dalok nélkül is. Hanem úgy jövünk elé, hogy akarunk neki adni valamit. Az áldozat, amit én adok Istennek, dicsőítés. Ezzel dicsőítem őt. Miért mondom ezt? Mert egyébként a Róma 11-nek a végén is honnan dobbant Pál ebbe az egészbe? Azt mondja, hogy mert ki ismerte meg az Úr értelmét, vagy ki lett neki tanácsadója, vagy ki adott előbb neki, hogy annak visszafizesse azt. Mert tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Ámen. A dicsőítés a kontextusa az egész igeversnek. Dicsőítsük az Urat, azzal, hogy nekiadjuk magunkat. És amit látnunk kell különbséget, hogy nem ugyanaz adni Istennek áldozatot, vagy pedig az, hogy én magam vagyok az áldozat. Ezt mindjárt kifejtjük, hogy megnézzük. De fontos, hogy lássuk ezt a különbséget, és eljussunk oda, hogy nem csak teszünk Istenért dolgokat, nem csak adunk neki dolgokat, hanem magunkat adjuk neki. Mi vagyunk az áldozat. Ez tudom, kicsit furin hangzik, de az ige mondja ezt, tehát az igének a képe az, amiről beszélünk. És ez egy szívbéli dolog. Ugye az Úrnak a szívünk kell. Ez a kérdés, amit magunknak tegyünk föl. Neki akarunk-e adni mindent? Vagy csak néhány dolgot? Lehet, hogy nem vagyunk ott, hogy mindent neki adjunk. Lehet, hogy nem vagyunk ilyen helyen. És erre mindjárt visszatérek, hogy erre nem úgy tekintek, hogy ez önmagában egy probléma. De milyen irányba megyünk? Azt akarjuk, hogy tényleg az övé legyen az egész életünk mindene? Vagy pedig valamit meg akarunk tartani még magunknak? Ugyanez a törvény meg a kegyelem. Ugye a törvény pont erről szólt, hogy tedd meg ezt, és az Úr elfogad téged. És ez volt a problémája a farizeusokkal Jézusnak, hogy mondta is, hogy jól profétált rólatok, Ézsaiás, hogy ez a nép csak az ajkával dicsér engem, de a szíve távol van tőlem. Ez pont a törvény és a kegyelem, mert a kegyelem az a szívre fókuszál, azt mondja, ne csinálj semmit. Egyrészt nem is tudsz semmit csinálni, nem is kell semmit csinálni, Jézus mindent megcsinált, és nem is szabad semmit csinálnod. Pál apostol ugye ezt írta a galatabelieknek, hogy ó, ti esztelen galaták, vagy idióták, vagy nem tudom, minek hívta őket, hogy amit szellemben kezdtetek el, azt testbe akarjátok befejezni. Ugye ott az volt a kísértés, az hogy megjelentek a zsidó hívők, és azt mondták, hogy ho, nem elég hinni Jézusban, még ezt cselekedni kell. Nem tudsz és nem szabad semmit az evangéliumhoz hozzátenni. Amit Jézus elvégzett, ott a kereszten, az befejezett, az teljes. Úgyhogy ez a kegyelem. Mit tudok tenni? Mit tudok tenni? Ő érte élek. Ezt tudom tenni. Amikor te magad vagy az áldozat Isten számára, akkor Jézus valóban Úr lesz. Ő valóban Úr lesz, mert onnantól kezdve nem te irányítasz. Ő irányít. Ezért szoktuk, azt hiszem valamelyik dalban is benne volt. De én emlékszem még, amikor, sőt szerintem a megtérésemkor volt a Témutós Társaságnak az a pici zöld füzete, tudjátok, ott a kereszt, a szakadék meg. De volt egy ilyen ábra, és jók ezek az ábrák, hogy megmaradnak, hogy ott vagy egy karika, ott az az én szívem, és akkor a középpontjába ki van. És talán még egy kis szék vagy trón is ott volt, és oda rajzolták a keresztet, hogy tegyem őt a középpontba, a szívem közepére, és minden a helyére kerül. A szívünknek van egy trónja, és ül rajta valaki. Amit az előbb mondtam, ez nem, tehát, hogy van egy döntés ebben az egész, az ember dönt, hogy milyen irányba akar menni, de van egy folyamat, hát van egy megszentelődési folyamat az embernek. Tehát lehet, hogy valaki újjászületik, és a mennybe jut, holott nem nagyon volt ideje megváltozni az életében. De Isten, ha valaki nekiadja magát, elkezd munkálni a szívében, elkezdi formálni, és elkezdi szépen, ha csukva a kezed, így szépen kinyitogatni, hogy ad nekem azt is. Ad nekem azt is. Isten soha senkitől semmi jót nem akart elvenni. Ő Isten ajándékozó, Isten ad, Isten nem elveszt. Azt hiszem, az én életem is egy példa. Beszéltünk itt a Megdeszről, tehát és megtérésem után aktív voltam Megdeszbe. Nem tudom, mindent, és még azon ki, tehát mindent csináltam körülbelül, amit lehetett. De egy úton voltam. Meg voltam térve, de az életemben még sok mindennek változnia kellett. De Isten használta azt, ahol éppen vagyok, és folyamatosan formált. És ez így van rendjén. Induljunk el egy úton, és adjuk magunkat Istennek, és hagyjuk, hogy ő formáljon minket. Térjünk vissza az áldozatra. Pál apostol áldozatról beszél. Az ige olyan képet ad elénk, hogy amikor áldozatot adtak az Úrnak, akkor az Úrnak a tüze fölemésztette az áldozatot. Nézzünk meg két példát az Ószövetségben. Keresem az elsőt. Nem. Ez lesz az. Igen, tehát a 3 Mózes 9, ide nekem azon felírva, hogy Áron első áldozata. Olvasom a 22-es verstől a fejezet végéig. Azután felemelte a kezét Áron a nép felé, és megáldotta őket. Majd lejött, miután elvégezte a bűnért való áldozatot, az egészen elégő áldozatot és a háló áldozatot. Bement Mózes és Áron a gyülekezet sátrába, azután kijöttek és megáldották a népet. Az Úr dicsősége pedig megjelent az egész népnek. Ugyanis tűz jött ki az Úr elől, és megemésztette az oltáron az égő áldozatot és a kövérségeket. Látta ezt az egész nép, és újongtak, és arcra borultak. Több helyen megjelenik. Egy másik, azt nem lapozom föl, mert ezt mindannyian tudni fogjátok szerintem a történet, ugye Illés próféta a Kármelhegyen, ugye a Bál papjait, amikor párbajra hívja kvázi. Na, akkor ti is fogjatok egy bikát vagy ökröt, daraboljátok föl. Én is. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. A nép azt mondta, hogy jó lesz. A bálpapok nem mondták, hogy jó lesz. A nép azt mondta, ó, nagyon jó, műsor lesz. És ugye ott még többször le is locsolták vízzel az áldozatot, földarabolt ökröt. És aztán Illés mond egy imádságot, helyreállítja az Úrnak az oltárát, és leszáll az Úr tüze, és fölemészt mindent. Ezek két ószövetségi példák, nem lapozom föl, hogy haladjunk. Új szövetségben ott van Pünkösd, az Abcsel 2, ott vannak a felső szobában a tanítványok. Egy szívvel, egy lélekkel imádkoznak és várnak, mert azt mondta az Úr, hogy ne menjetek innen sehova, amíg nem kaptátok meg az Atyának az ígéretét. Tehát kvázi ők az áldozat, és várnak. És az Úr tüze leszáll Pünköstkor. Az Úr tüze leszáll. Leszállt rájuk. Amikor nekiadod magad, akkor jön a tűz. Ha nekiadod magad, Isten valamit lángra lobbant. Meg fogja tenni. Ebben ez az én bizonyságtételem, és ez az igének az igazsága. Ha igazán nekiadjuk magunkat. Ugye szoktuk abból a könyvből idézni, amit a Bill Johnsonnak az egy könyv, amit igazából szerintem az egyetlen könyv, amit olvastam, így fogalmazta meg, hogy tűzre gyújt minket, ha valami éghető dolgot adunk neki, hogyha mi vagyunk az áldozat, itt vagyok Istenem. Tűzre fog gyújtani. Úgyhogy ez egész igazából a Szent Szellem keresztségnek a kontextusában értelmezhető. Legalábbis az új szövetségi hívők számára. A Szent Szellem tűz. A Szent Szellem tűz. Istennek a tüze, ami áldozatunkat fölemészti. Hogyan néz ki az, amikor valaki neki adta magát? Próbálok figyelni az időre. Amikor igazán valaki neki adta magát. Ugye emlékeztek azt most föllapozom, mert nem akarom pontatlanul idézni, Nikodémus Jézusnál, János 3.16, ott van az, hogy mert úgy szerette Isten a világot, de ott mondja azt, hogy igen, 8-as vers, 3-8. A szél arra fúj, amerre akar, és hallod az ugását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. A szélhez hasonlítja. És ugye ennek tök jó példája, Abcsel, nem lapozom föl, Fülöp apostol, amikor a etióp kincstárnokot bemeríti, ugye a lélek azt mondta, hogy menj oda, arra az útra, ott lesz majd az etióp kincstárnok, és hát pont éppen Ézsaiás 53-at olvassa, micsoda véletlenek, ugye, bemeríti, és aztán Fülöp pedig a lélek elragadta, és már ment is tovább máshova, mint a szél. Egy tök jó példa erre. Amikor Istennek adjuk magunkat, egy kicsikét veszélyesnek hangozhat ez egész szituáció, de ez az én bizonyságtételem is, és ezt akarom, hogy lássátok, hogy ettől nem kell félni, mert Isten, ha titeket valamire vezet, először a szíveteket fogja formálni hozzá. Tehát amikor Isten valami teljesen új dologra akar vezetni, először a szívedet formálja, hogy te erre vágyjál, te ezt akarod. Ezen keresztül fog téged, nem az van, hogy én nem akarom, de menjél. Tehát, de én nem akarom, de menj. Tehát nem ez. Nem ez. Isten jobb fejennél, mondjuk így. Ő először a szívedet megragadja és formálja, hogy ami az ő akarat, arra te vágyni fogsz. De hát ehhez is az kell, hogy neki legyen lehetősége szívünket formálni. És így el tud az ember jutni oda, és legyen ez a cél, hogy legyünk élő és szent áldozatok, hogy Uram, bármit megteszek, és bárhova elmegyek. És nincsen saját. Ezeket hallottam megfogalmazva, nagyon jól szemléltetik ezt. Uram, nincs véleményem, mi a te véleményed? Teljesen átadom neki ezt. Volt egy másik, igazából tök mindegy, valaki így fogalmazta meg, hogy én csak apró pénz vagyok a zsebében, és arra költ, amire akar. Ilyenkor az ember megüresedik, és tele lesz Istennel. Te bízz benne. Bízz benne. Ő a legjobbat fogja ebből kihozni az életedben. Az egyik lehetőség, nem egyik lehetőség, igazából egyik alapvető módja, ami úgy érzem, hogy idevág, amikor az ember átadja magát Istennek, és engedelmes neki, az a bemerítkedés vagy keresztség. Ha valaki újjászületett, ezzel fejezi ki először az ő hitét, Isten iránti elköteleződését, hogy megkeresztelkedik, bemerítkezik. Aztán a Pál apostol azt mondja, hogy élő áldozatok legyünk. Tehát Isten nem azt akarja, hogy halott legyél, már bármilyen értelemben. Ő neki nem halott emberek kellenek, neki élő emberek kellenek. Tehát az attitűd, hogy ó, én egy utolsó mocskos galád valaki vagyok, aki nem érdemlek semmit, egyébként valahol ebben igazság van, de éppen ezért az ember, hogy is mondjam, folyamatosan vádlás alatt van. Tehát így, igen, egy igazság az, hogy szükségünk van a kegyelemre, és hogy bűnösök vagyunk, de Isten megkegyelmezett, Isten megszabadított minket, és arra szabadított meg, hogy aztán ő érte éljünk. Tehát itt van Fülöp apostol. Fülöp apostol, aki őt hoztam föl példaként, ő nem úgy olvassuk, hogy mindenféle önmagát vádolta, hogy ő milyen méltatlan. Szerintem úgy foglalkozott azzal, hogy méltatlan vagy nem méltatlan. Ő azzal foglalkozott, hogy mi Istennek az akarata, mert ő már neki adta magát. Tehát élő áldozatok kell legyünk. Halottak magunk számára, igen, mint hogy a keresztség is ez a példa, ugye lemegyünk a víz alá, a halálnak a szimbóluma, följövünk a víz alól, életre kerünk, az életnek a szimbóluma. És az élet pedig minden, tehát az életet élni kell. Az élet sok teendővel jár, nagyon sok témával jár az élet. Csak innentől kezdve már nem saját magunk miatt tesszük ezt, hanem az Úr miatt tesszük. Aztán egy másik, amit hallottam képet az élő áldozat kapcsán, és ebben is szerintem van igazság, hogy ha valami, én nem tudom, mondjuk valakinek van egy macskája otthon, fölrakja az asztalra, vár egy darab, hogy mi fog történni, az le fog ugrani lóra, ugye? Tehát így elmegy a dolgára. Az élő áldozat lemászik az oltárról, szerintem ebben is van igazság. Tehát egy élő áldozatot újra és újra oda kell szánni. Újra és újra. Tehát nem egy egyszeri döntésről beszélünk, vagy nem egy egyszeri odaszállásról beszélünk. Döntés lehet egyszeri, de az embernek újra és újra az életén igazítania kell, hogy Istennek adja magát, mert egyszerűen az élet olyan, hogy történnek velünk dolgok, és tudnak sodorni minket, vagy letéríteni az útról. Azt mondja Pál, hogy ez a ti okos Isten tiszteletetek. Tehát ezzel mit mond Pál? Azt mondja, hogy igazából ez egy tök alapvető dolog. Innen kezdődnek a dolgok. Ez a nulla szint. Innen kezdődnek a dolgok. Igazából aki nem ezt teszi, az nem okos. Az nem észszerű. Az nem logikus. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez szélsőséges, ez a szuperhívőknek van, tudjátok. Igazából nincsenek szuperhívők. Ahogy ezen gondolkoztam, úgy fogalmaznám meg, hogy vannak mondjuk érettebb felnőtt keresztények, meg újszülött keresztények. Ha valaki újjászületik, egy pici baba, egy pici babától nem várjuk el, hogy nem tudom, adóbevallást készítsen, eljárjon dolgozni, nem, mert ő még pici baba, neki még erősödnie kell, fejlődnie kell. De egy pici baba, ugye, hogyha megáll a fejlődésben, akkor általában orvoshoz visszük, tehát az nem normális. Egy babának föl kell nőni, és felnőtt emberé kell válnia. És ez egy kérdés lesz a hívő életünk során, hogy ide el kell jutsunk ehhez a kérdésig. Ez nem szélsőséges, ez normális. És Pál arról beszél, hogy hogyan, hogy mit tegyünk, újuljunk meg értelmünkben, újítsuk meg az értelmünket, és ez rendkívül fontos. Ami itt a fejedben van, ez fogja meghatározni azt, hogy te mit csinálsz, te hogyan cselekszel. Ha valamiről nem jól gondolkozol, akkor nem jó dolgokat fogsz csinálni. Tehát fontos, hogy a gondolkodásmódunkat alakítsuk. Ez egy kulcsfontosságú dolog abban, hogy így tudjuk igazán odaadni magunkat Istennek. Meg kell változtassuk a gondolkodásmódunkat. Hozzá kell igazítsuk Istennek a dolgaihoz. Hogyan? Hát az ige által. Az ige által. Ismerjük az igét? Már úgy értem, hogy bátorításként mondom. Ismerjük az igét? Ismerjük meg. Imádság által. Isten jelenlétének a gyakorlása által. Istennel való tapasztalatoknak a gyűjtésével, hogy ne csak egy elméleti tudás legyen, gyakorlati tudás legyen. Újítsuk meg az elménket. És ezt mi csináljuk? Ezt nem, tehát imádkozhatunk, hogy Uram, újítsd meg az elmémet. Egyébként van egy Hillsong dal is, ami még emlékszem, hogy ez a szöveg, hogy Uram, újítsd meg az elmémet. Jó, szép dal egyébként. De ezt mit csináljuk? Ezt mit csináljuk? Nekünk kell csinálni. És azt mondja Pál, hogy ezáltal Istennek a jó és tökéletes akaratát megmutatjuk, meglátjuk. Tehát, hogyha döntünk Isten mellett, odaszálljuk magunkat neki, és dolgozunk azon, hogy megújuljon az elménk, akkor Istennek az akarata elkezd egyre inkább meglátszódni az életünkön. És picikét sietek, csak hogy még idő legyen mindenre. Mi az, ami igazából erre az egészre motivációt ad nekünk? Mert ez tök jól hangzik, és de jó, már megint itt csinálhatok még egy dolgot. Ez mindenre igaz, és az Istennel való kapcsolatban, hogy nekünk szükségünk van Isten szeretetére, hogy megtapasztaljuk, megkóstoljuk, átéljük azt. Mert Isten szeretete az, ami a motivációnkat meg fogja változtatni. Mert ha valaki érzem, hogy szeret engem, én őt szeretni fogom akarni. Ha valaki csak szabályokat ad elém, akkor nem ez lesz a reakcióm. De az ember ilyen. Kedvesen fordulok valakihez, úgy jó eséllyel így fog viszonyulni, ha csak éppen nincs valami gáz az ő életében, de Isten szeretetét, ugye mi azt mondja az ige, hogy mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Vidd magad mindig arra a helyre, ahol meg tudod tapasztalni Istennek a szeretetét. A Szent Szellem ebben segít neked. Az egyik alapvető dolog, amit ő végez a szívedben, Istennek a szeretetét kijelenti benned. Megmutatja neked. Szerintem én itt befejezném. Rá tudunk nézni gyorsan a szlájdóra, hogy... Required cookies. Az kicsoda required cookies? Hogyan újítjuk meg az elménket? Köszönöm szépen újra, hogy mivel teszed fel a kérdést. Jaj, köszönöm, akkor következő. Hogyan újítjuk meg az elménket? Ebben van egy döntés. Hogy, és hogy az ember eldönt, hogy valamit meg akar csinálni, akkor igazából lehet, hogy háromszor hülyeséget csinál, de egyére már valamit felfedez, hogy talán így. Az elménk megújítása, ezt szokták hasonlítani egy programozott számítógéphez, hogy újra kell programozni. Mi alapján? Az ige. Az ige az, ami az egyik legfontosabb dolog ebben. Olvassuk az igét, forgassuk, kérjük a Szent Szellemet, hogy segítsen nekünk abban, hogy megértsük, hogy mi a szellemi összefüggés az egészben, mi az, amit nekünk értenünk kell. Ez az egyik dolog. De amit erre utaltam az előbb, hogy nem elég csak a fejünket, vagyis hát jó, az elménk megújítása az a fejünknek, de van egy olyan tudása az embernek, ami tapasztalati. Hogy eddig, mint én ezt csináltam, akkor ez nem működött, akkor más fogok csinálni. És szerintem ez is fontos, hogy van ez a mondás, az örültségnek egy definíció, hogy az ember újra és újra ugyanazt csinálja, és más eredményt vár tőle. Tehát ha valami nem működik, akkor változtass rajta. És ezért fontos szerintem Isten megtapasztalni. Mert abból is tanul az ember. Ez egy tanulási folyamat. Hogy amikor nem tudom, ezért imádkoztam, ezen mentem keresztül, és nem tudom, Istenhez kiáltottam, vagy ezt csináltam, vagy nem tudom, elmentem ide, és meghallgattam ezt a tanítást, vagy azt a dicsőítő zenét, nem tudom. Akkor Isten szólt hozzám. Hát tök jó, hát akkor hallgass még többet, mert akkor Isten még többet fog szólni hozzád. Ilyesmikre gondolok, hogy vannak ebben ilyen tapasztalati dolgok is. Például a könyv, amire az előbb utaltam, Bill Johnsonnak a könyve, abban azt írja, hogy a bölcs emberek mindig is hajlandóak voltak messzire utazni. És ebben én látom a lényegét, amit írt, tehát, hogy talán mondtam nektek egyszer, amik pont éppen Watfordba éltünk, amikor volt valahol Amerikában valamilyen ébredés, valamilyen konferencia, így nem akar befejeződni, nem tudom, több hónapon keresztül, és néhányan Watfordból repülőre szálltak, és elmentek oda, hogy megnézzék. Hát nekem se időm, se pénzem, se nem tudom, minden volt rá. De hogyha tudtam volna, engem is érdekelt volna. Engem is érdekelt volna. És ebben van egy, és manapság ez tök jó repülőről az ember. Igen, tudod, mi volt? Hát fölült a vonatra, és vonatozott heteken, hónapokon keresztül. Pardon? A tevére, igen, köszönöm. Vagy a hajóra, igen. Vagy a hajóra, ugye Smith Wigglesworth, ő Amerikában, ugye hajóval, mert nem tudom, mennyi volt a hajóút. És többször is megcsinálták ezt a hajót. Hát nyilván egy izgalmas hajóút volt, arról is olvasunk sztorikat, hogy mikor a hajózott, akkor kikkel mit találkozott, és mik történtek. De maga az utazás. Csak mint gondolat. Válaszolt a kérdésedre valamennyire? Hogy érzed? Abban igazad van, hogy kialakítasz olyan helyzeteket, és ebben van nagy erő az ember életében, hogy kialakítasz helyzeteket, amikben történhetnek dolgok. Ez egy nagyon általános bölcsesség Istennek, és mit csináltunk itt a dicsőítés alatt? Kialakítottunk egy helyet neki, amit aztán egy invitálás ül neki, hogy jöjjön és töltse be azt a helyet. Helyet készíteni. Olyan helyzeteket kialakítani, amiből tudod, hogy az hatása van a gondolkodásmódodra. Nekem ott kezdődött még, ha már a Megdeszről beszéltünk, elmentünk a nyári táborba, és visszajöttem a nyári táborból, és megyek az utcán, és egyszer más vagyok. Tehát, hogy így nem azért, mondjuk a kirakatokat nézem, az embereket nézem. Tehát így észrevettem, hogy pár napig ott voltam egy hívő közegben, és más a szíve, más vagyok. Aztán hamar elmúlt sajnos, de ez volt a tapasztalás. De már akkor észrevettem azt, hogy vannak dolgok, amik hatással vannak rám. És ezt én jelentkeztem a Megdesz táborba, én fizettem be, nem tudom milyen díjat, meg én döntésem volt, én csináltam. Tehát tök jó, ha van tábor, ami épít minket, menjünk el a táborba. Ez egy példa, de igazad van. Tehát nem én vagyok az, aki fogom, és mit tudom, csavar ki kábelbe, vagy tehát, hogy ilyen értelemben igazad van. Igen. Légy szíves. Mondd. Köszönöm szépen. Köszönöm. Oké. Van még benned ennek kapcsán valami, hogy... Oké. Jó. Ámen. Most 56 van. A felvételt ezt kérek szépen akkor.